Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ünnepélyes úrvacsorai Isten tiszteletünkön, és az ige hirdetés témája egy olyan fejezet lenne, ami egyrészt egy nagyon jól ismert fejezet. Sokszor gondolkodunk erről, különösen akkor, amikor úrvacsora van. Ézsaiás könyve 53. fejezete a megváltóról szól, és ezt helyeznénk most a középpontba, de nem általában véve ezt a fejezetet, és nem általában véve a megváltót, tehát Jézus Krisztus áldozatát, hanem most abból a szempontból vizsgálva meg ezt a fejezetet, hogy az Atya hogy jelenik meg itt. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye az úrvacsora Isten tiszteleten alapvetően a fiúról beszélünk, a fiút helyezzük a középpontba. Az Atyát általában csak addig szoktuk megemlíteni, addig a pontig, hogy az Atya visszahúzódott, és nem volt ott a fiúval a legnagyobb szenvedések közepette. Ez önmagában igaz, de mit mond még az Atyáról ez a fejezet, és mit mond az ő szeretetéről ez a fejezet? Miért mondhatjuk azt, hogy az áldozat tulajdonképpen Jézus Krisztus, a megváltó és az Atya áldozata volt? Miért lehet ugyanúgy az Atyát is beemelni ebbe? Szeretnék egy idézetet felolvasni legelőször is Blaise Pascaltól, attól a Pascaltól, akinek ugye 400 éves évfordulóját ünnepeljük, vagy emlékezünk meg róla, hogy 400 éve született ez a híres matematikus, fizikus és gondolkodó, következőket írja Jézus Krisztusról. Megalázott Isten egészen a kereszt halálig. De melyik ember tündökölt nála fényesebben? A zsidó nép őt jövendölte eljövetele előtt. A pogányság őt imádja eljövetele után. Ennek ellenére kiélvezte legkevésbé e roppant feltűnést. 33 esztendőből 30-at a világtól elvonulva élt. 3 év elteltével csalónak tartják, a papok és a főemberek elvetik, barátai és legközelebbi hozzátartozói megvetik. Végül övéi egyikétől elárulva, másikától megtagadva, és mindenkitől elhagyatva hal meg. Mi haszna van hát ebből a feltűnésből? Soha ember nem keltett ekkora visszhangot, de embert soha nem ért ennél nagyobb gyalázat. Ez tehát az a gondolatmenet, ami úgy elgondolkodtathat bennünket abból a szempontból, hogy Pascal is megragadja ezt, amit a Biblia is egyértelműen ír, azt mondja, hogy mindenkitől elhagyatva hal meg. Mindenkitől elhagyatva hal meg. Miközben egy csodálatos élet az övé. Miért halt meg Jézus mindenkitől elhagyatva, és az Atya eközben mit tett? Ezt helyezzük tehát most a középpontba. Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a 4. verset szeretném először olvasni. Tehát Ézsaiás könyve 53. fejezete és ott a 4. vers a következőképpen hangzik. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. Talán átérezzük ennek az igeversnek a mélységes súlyát, most a második részére koncentrálva legelőször is. Azt mondja, mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől. Mert bárkinek lehetett ez a gondolata, nem? Tehát akik ott voltak a kereszt körül, akik átélték azt a borzalmat, amit a kereszt hordozása és maga a keresztre feszítés jelentett. Hát miért történik ez ezzel a kivel is? Ki is tulajdonképpen, akit keresztre feszítenek? Ki is tulajdonképpen, akit keresztre adnak? Hát egy olyas valaki, aki ugye igazán méltó a megvetésre, gondolhatták sokan. És ezért hozza ezt a bizonyos gondolatot, ami tulajdonképpen egy korabeli téveszme, hát azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, mert megérdemelte a sorsát. És nagyon sokan félreértésben voltak ezzel kapcsolatban, hogy most akkor tényleg mi is történik itt, azt hitték, mi azt hittük, mondja Ézsaiás, és döbbenetes egyébként, hogy ezek a szavak több mint 700 évvel Jézus Krisztus kereszthalála előtt hangoznak el. Azt hittük. Pedig ugye azt mondja, és ez a pedig benne is van az igeversben, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta. Tehát te ember, akinek téveszmeid vannak, vagy téveszmeid lehettek Jézus Krisztus áldozatáról, hogy miről is szól ez tulajdonképpen, azt mondja, a te betegségeidet, a mi betegségeinket ő viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Hát az, hogy a mi fejünkben ez van, hát ki tudja ezt kitisztítani, hogy most akkor itt tulajdonképpen Krisztus ki adta halálra, miért adták halálra Jézus Krisztust? Ezt kizárólag a mennyei Atya tudja kitisztítani, kitisztázni a mi fejünkben, szívünkben, és ezzel is próbál bennünket magához édesgetni, ezzel is próbál bennünket meggyőzni, ember, hát azokat a betegségeket, amiket átélsz, azokat a fájdalmakat, amiket te megélsz, ezeket viselte és hordozta. 6. vers, mert ugye itt az Isten megjelenik, a mennyei Atya megjelenik, de még csak mint téveszmét hozza be ezt a gondolatot a 4. versben. A 6. versben, hogy egyértelművé tegye, hogy mi is történt itt, a következőképpen fogalmaz. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Azt mondja tehát, hogy az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Na ez az, amikor az ember elkezd gondolkodni, hogy ez micsoda súly lehetett Jézus Krisztusnak. És még mielőtt a korabeli emberek is ugye megítélték volna Jézus, bár sokan ezt megtették, de sokan közülük utána azért csak rádöbbentek arra, hogy mi is történt itt. Mert olyan borzalmas halált szenvedett el ez az ártatlan valaki, amilyen borzalmas halált tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy valaha is bárki elszenvedett volna. Azt mondja, hogy mindnyájunk vétkét őre elvetette. Ez azért drámai, mert ha végig gondoljuk azt, hogy mennyi vétkünk van, és az úrvacsora erre nagyon alkalmas. Tehát ez az a pont, ez az a határkő, amikor számot lehet vetni azzal, hogy Uram, honnan indulok, és hol tartok? Honnan indulok az előző negyed évtől fogva, az előző úrvacsora vételtől fogva, ehhez képest hol tartok? Na most ezen a ponton lehet elgondolkodni azon, hogy igen, mindnyájunk vétkét, de nem csak az én vétkemet, a te vétkedet is. De itt nem csak ketten vagyunk, meg hárman. Hát itt vagyunk most mennyien, ebben a pillanatban is, de nem csak rólunk van szó, akik itt vagyunk az Isten tiszteleten, hanem számot vetni azzal, hogy tényleg mennyi bűről és mennyi vétekről lehet szó. Nem lehet ezt kifejezni. Tehát emberi szavakkal ezt nem lehet leírni. Valamennyit ebből föl tudunk fogni, de igazán nem sokat. Viszont, ha azt mondjuk, hogy mindannyian vétkesek vagyunk, ha azt mondjuk, hogy igen, tulajdonképpen a mi sorsunkat, a halált megérdemelnénk, mert a bűn zsoldja a halál. Abban különleges ez az igevers, és abban különleges erejű, hogy a bűn mellett azt lehet mondani, hogy a megváltás is kiterjed mindannyiunkra. Tehát magyarán az embernek nem kell itt megakadnia, nem kell itt elakadnia, hogy Uram, vétkes vagyok, és rengeteg vétkem van. Teljesen egyértelmű, hogy ez igaz. Tehát ezt nem lehet cáfolni, de ez a történetnek a fele. A történet másik fele, az ott van az igeversben, azt mondja, mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, pontosan ugyanerről beszél, ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Őre elvetette. És ez az, ami igazi evangéliumot jelent, itt jelenik meg maga az Úr még egyszer, tehát ez a következő alkalom, itt a 4. vers után, az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Na most gondoljuk ezt végig. Az egyszülött fiúról van szó. Neki milyen fájdalmat jelenthetett ez? Mert még mielőtt itt tovább lendülnénk, és csak és kizárólag a fiúra koncentrálnánk, azt lehet mondani, hogy az Atya szempontjából is érdemes végig gondolni a megváltást. Ott volt ő, aki értelemszerűen a háttérben kellett, hogy maradjon. Ott van a fiú, akire minden vétek ránehezül. Az ő fia, az egyszülött fia. Adódik a kérdés, könnyű volt neki? Ugye egyáltalán nem. Egyáltalán nem volt könnyű atyaként ezt megengedni, hogy teljesen tisztán, büntelenül és ártatlanul a legborzalmasabb helyzetbe kerüljön a fia. Tehát ehhez valami olyan szeretet kellett, és valami olyan földön túli dolog, amit megint csak emberi szavakkal nagyon-nagyon nehéz kifejezni. Ez az a szeretet, ami megindíthat bennünket, és tulajdonképpen ezért mondhatjuk azt, hogy a helyettes áldozat ilyen értelemben Jézus Krisztus és az Atya áldozata is volt. Mert bármikor mondhatta volna azt az Atya, bármikor közbeléphetett volna és mondhatta volna azt, hogy elég, elég ebből, ezt nem lehet hordozni. Hát a legborzalmasabb sorsot adni az én fiamnak, miközben tisztán és ártatlanul élte le az életét. És nem mondta ezt az Atya. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, de mi minden lehetett az Úrban, mi minden lehetett az ő gondolataiban, mennyire fájhatott neki mindaz, ami történik, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fájhatott, az is egyértelmű. És neki mit jelentett ezt hordozni? De az Atyának is vajon mi mindent jelenthetett ez? 10. verset nézzük még meg, mert a 10. versben is megjelenik maga az Úr a következőképpen. És az Úr akarta őt összetörni szenvedéssel. Megrontani betegség által fordítja Károlyi Gáspár, pontosabb az eredeti alapján, hogy összetörni szenvedéssel. Hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Azt mondja tehát, hogy az Úr akarta őt összetörni szenvedéssel. Megint csak az emberben elindulhat a gondolat, hogy akkor hogy is volt ez? Vajon mit jelenthetett mélységében az Atyának ez a gondolat, hogy igen, össze akarja törni a megváltót szenvedéssel? És kedves gyülekezet, ez az a pont, ahol érdemes egy ószövetségi történetet felidéznünk, csak egészen röviden, mert ha azt a kérdést tennénk föl, hogy tényleg az Ószövetség hogyan szól erről? Mert az ószövetségi jövendőlések is alapvetően a messiás szenvedését helyezik a középpontba. Ez is egy ószövetségi jövendőlés, Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Az Új Szövetségben is alapvetően ezt látjuk. Nagyon-nagyon érdekes ez az egész történet, a passió történet, vagy a szenvedés történet. Krisztus előtérben van. Az Atya a háttérben marad. Neki, az Atyának mit jelenthetett ez? És ez az ószövetségi történet, ez nem más, mint Ábrahám és Izsák áldozatának története. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen Mózes első könyvében, a 22. fejezetben azt lehet mondani, hogy valahogy mélységére világít rá, az egész megváltás mélységére világít rá ez a történet, hogy mit is jelentett az, hogy az Atya áldozatul adja az ő fiát. Az Atya megteszi azt, ami tulajdonképpen egy földön túli, föl nem fogható szeretetnek a megnyilatkozása. Ha azt a kérdést föltesszük, és szövegszerűen most nem mennénk végig a Mózes első könyve 22. fejezetén, ezen a bizonyos áldozaton, de ha azt a kérdést föltesszük, hogy Ábrahámnak vajon milyen lehetett végigjárni ezt az utat? Milyen lehetett Izsákkal együtt menni, milyen lehetett ezt a parancsot megkapni, a mindenható Istentől, és milyen lehetett lépésről lépésre, óráról órára ott menni az áldozat helyszíne felé, mi minden teher volt az ő lelkén. Akik szülők vagy nagyszülők vagyunk, azt lehet mondani, hogy valamennyire talán át tudjuk ezt érezni, nem? Tehát amikor tudjuk azt, hogy a gyermekünkre valami nagyon nehéz dolog vár, valami nagyon nehéz dolog, és megyünk, lépésről lépésre, óráról órára, közeledünk ahhoz az időponthoz. Szóval szülőként ez milyen? Nagyszülőként ez milyen? Az, hogy nehéz, már megint csak ott vagyunk, hogy az emberi szavaink kevesek hozzá, hogy ezt ábrázoljuk, érzékeltessük. Ábrahámnak milyen volt, hogy igen, vedd a te fiadat, a ma egyetlen egyedet, akit szeretsz. Igen, menj el és áldozd meg. És azt a valakit, akit tőlem kaptál. És Ábrahámnak nem csökken a hite emiatt, vagy nem rendül meg ilyen értelemben, reménykedik abban. Mózes első könyve 22. fejezete is világossá teszi, meg a zsidókhoz írt levél 11. fejezete is világossá teszi. Igen, reménykedett. Reménykedett abban, hogyha meg is történik ez a borzalom, de Isten fel tudja támasztani az ő fiát. De mennyire nehéz lehetett végigjárni a Ábrahámnak ezt az utat. És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy megtehette volna-e, hogy azt mondja, hogy Uram, rendben, hogy ezt adtad elém, de itt vagyunk most már a második napon, és én nem bírom tovább ezt a terhet. Vagy a harmadik napon, nem bírom tovább. Nem arra megyünk, amerre az áldozat helyszíne lenne, hanem letérünk erről az útról. Vagy visszafordulunk. Két felnőtt emberről van szó, ne felejtsük el. Gyermek ugyan Izsák, de valószínűleg 10 éves volt ekkor, és ő is mondhatta volna azt, hiszen egy ereje teljében lévő fiatal emberről van szó, ő is mondhatta volna azt, hogy apám, én nem megyek tovább veled. És ehhez képest azt látjuk, hogy mentek, mind a ketten együtt tovább mentek, hogy micsoda teher lehetett a lelkükön, mind Ábrahámnak, aki pontosan tudta, hogy miért mennek, mind pedig Izsáknak, szóval erre nehéz szavakat találni. Óriási jelentősége van Ábrahám engedelmességének, és pontosan ezért lehet azt mondani, hogy igen, előképről van szó. Itt értheti meg az ember valamennyire azt, hogy mit is jelent az, amikor azt mondjuk, hogy igen, Jézus Krisztus áldozatáról beszélünk, de talán egy picit pontatlan, ha így fejezzük ezt ki. Az Atya és Jézus Krisztus áldozata így kerek ez az egész gondolat, és itt érthetjük meg valamennyire azt, hogy mit is jelentett Ábrahámnak kitartania, mert kész volt feláldozni a fiát, kitartania ezen az úton, és nem letérni egy másik útra, és nem visszafordulni. Szóval ezért előkép. És azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen, ha ezt végig gondolja az ember, tehát Ábrahám és Izsák áldozatát végig gondolja az ember, amiből jól tudjuk, hogy végül nem lett áldozat ilyen értelemben, mert az utolsó pillanatban szólt a mennyei hang, hogy ne tett. De ez az utolsó pillanat volt. Addig az a teher ugyanúgy ott volt. Addig az a teher nem, hogy ugyanúgy ott volt, hanem egyre jobban nehezedett a lelkükre, mert közeledett az a hely, közeledett az a pillanat, és közeledett az a gondolat, illetve mindettől nem lehetett, hogy mondjam, menekülni, hogy igen, meg kell tenni azt, amire az Isten elhívja Ábrahámot, és elhívta Ábrahámot. Döbbenetes kérés, de Ábrahám azt mondta, hogy igen, a lelkében engedelmeskedik. És pontosan ez az engedelmesség az, ami rámutat a fiú együttműködésére, de az Atya végtelen szeretetére is. Mert az engedelmesség mindkettejükben ott van, Ábrahámnál és Izsáknál, a keresztnél pedig az Atyánál és a fiúnál is ott van. Mert bármelyikük mondhatná azt, hogy ennek most vége, más utat választok, lenne lehetőség más utat választani, mert itt olyan esemény sorozatról van szó, ami a szereteten gyakorlatilag túlmutat, tehát ez az, hogy emberi ésszel nagyon-nagyon nehezen tudjuk ezt felfogni, feldolgozni, de ami biztos, hogy ez az engedelmesség az, ami tulajdonképpen rávezet bennünket arra, hogy igen, az Atya és Jézus Krisztus áldozata, mindkettőjük engedelmessége, mindkettőjük kitartása ezen az úton, és igen, jól tudjuk, hogy miért volt erre szükség. Azért, mert csak így lehetett megmenteni az embert. De akkor is csodálatos, és akkor is nehéz erre szavakat találni. És persze lehet azt mondani, hogy azért ott van az egész történetben a remény sugár. Valamennyire igen, mert kétségtelen, hogy van remény sugár, mert van a feltámadásnak üzenete a proféciák között is. Tehát van utalása arra, hogy igen, lesz ebből feltámadás. Jézus Krisztus feltámadása egy valóságos dolog. De ettől még ezt az utat, ezt a borzalmat, ezt végig kellett járni. Hogyan jelenik meg a feltámadás? Most visszakanyarodva Ézsaiás könyve 53. fejezetére, és lassan ez az utolsó gondolatom itt az ige hirdetésben. 53. fejezet 10. versét a következőképpen olvasom még egyszer. És az Úr akarta őt összetörni szenvedéssel, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Azt mondja tehát, hogy napjait meghosszabbítja. Napjait meghosszabbítja. Talán nem is figyelnénk föl erre a rövid kis részletre, de pontosan ez utal arra, hogy igen, van reménység arra, hogy Jézus Krisztus fel fog támadni. És ilyen értelemben a kereszt történetének nincs vége a keresztnél, Ilyen értelemben nem csak a keresztre emlékezünk, akkor, amikor úrvacsorát tartunk, és akkor, amikor visszaemlékszünk erre a végtelen áldozatra, hanem a három napot követő eseményekre is, arra, hogy az Atya feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, aki visszavette az életét, és ilyen értelemben ez a jövendőlés is beteljesedik. Az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, azért, mert önlelkét áldozatul adta, és magot látott. Magot látott. Lesznek olyanok, vannak olyanok, és ez most már a kereszten túlmutat, ez már rólunk szól, ilyen értelemben, akik elfogadják ezt az áldozatot, de itt azt hiszem egyértelmű a gondolat, nem csak egyszeri elfogadásról van szó, hanem az egész életünk során komolyan venni azt, hogy igen, az Isten engem véghetetlen bőséggel szeret, mindent megtett értem, és éppen ezért nem csak egyszer akarok neki engedelmes lenni, hanem folyamatosan az életem során. Mert hogyha ő engedelmes volt, hogyha a fiú engedelmes volt a kereszthalálig, ugye, ahogy az ige is megfogalmazza, akkor én miért ne lennék engedelmes? Tehát miért akarnék én dacolni az Isten akaratával? Miért akarnék én más úton járni? Miért akarnám azt mondani, hogy bár valamennyire tudom, hogy mi vár rám, de én egy másik utat választanék, vagy visszafordulnék ezen az úton? Nincs. Csak az az út, amit az Isten elém helyez, csak az a jó, a legjobb. Minek térnék le? Tehát ez mind benne van ebben a gondolatban, igen, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. És igen, benne van ennek ebben az egész fejezetben annak a drámája is, 6. versben olvashattuk ezt, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk. Néhányan valóban az ő útjára térnek, de érzékelteti az ige, hogy sajnos nem mindenki. De ettől még a megváltó áldozata tökéletes, és semmiféle híja nincs, és ettől még az engedelmességet ugyanúgy csodálhatjuk, meg az Atya végtelen szeretetét csodálhatjuk ebben az áldozatban. Ettől még ugyanúgy melegséggel töltheti el a szívünket, és ugye itt érthetjük meg azt, hogy az Isten nem csak valami önmagáért való engedelmességet kér tőlünk, hanem azért kér engedelmességet, mert mindent megtett azért, hogy engedelmesek lehessünk. A lehető legtöbbet adta, a lehető legnagyobb szeretetben részesített bennünket, mindezt elénk helyezi, és azt mondja, hogy ember, dönts, válaszd a legjobbat. Miért választaná rosszabbat a legjobbhoz képest? Kedves gyülekezet, Ellen White két mondatával szeretném zárni az ige hirdetést. A következőt írta egyszer Jézus Krisztus áldozatáról, meg Isten szeretetéről. Az emberi nyelv túl gyenge, hogy kifejezze Isten szeretetét. Hiszünk benne, örülünk neki, de fel nem foghatjuk. Azt mondja tehát, az emberi nyelv túl gyenge, hogy kifejezze Isten szeretetét. Hiszünk benne, örülünk neki, de fel nem foghatjuk. Magyarán, mintha azt mondaná az Isten, hogy ember, gondolkozz erről a szeretetről, nagyon-nagyon sokat érdemes gondolkozni erről a szeretetről, hogy Krisztusban mi árad feléd, és a mennyei Atya ehhez képest bár egy picit talán úgy tűnik, hogy a háttérben van, de ugyanúgy ott van az ő végtelen szeretete. Azt mondja, gondolkozz róla, beszélj róla, de tudd, hogy az emberi nyelv túl gyenge, hogy kifejezze Isten szeretetét. Tehát amit mondtunk, amit mondotok, amit bárki mond Isten szeretetéről, annál nagyobb az Isten szeretete. Annál nagyobb. Tehát nem tudjuk felmérni valójában. Fel nem foghatjuk. Véges elme ezt a szeretetet gyakorlatilag nem képes felfogni a maga mélységében, a maga teljességében. De mégis ott van előttünk, és mégis azt lehet mondani, hogy igen, Uram, ez az a szeretet, ami meg tudja indítani a szívemet, szívünket, mindannyiunkét. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezeknek a gondolatoknak a hátterén részesüljünk az úrvacsorában, és kívánom azt, hogy ne csak most, ezekben a percekben tapasztalhassuk meg ezt a szeretetet, ezt a végtelen engedelmességet a Jóisten részéről, és ezt az odaadást, hanem ezt követően is, amikor vége az Isten tiszteletnek, ez a szeretet és mindaz, ami az Istenből árad, ez vezessen bennünket. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudvá Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudvá Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs éj hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Szálljon, adom a Keressük meg a 187-es számú éneket, és három verse van ennek az éneknek, énekeljük el mind a három versét. Lukács evangélium a 23. fejezetéből olvasnék. Amikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot, és a nép megállt nézni. Csúfolták pedig őt a főemberek is azokkal egybe mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, s minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván, az Isten sem féledéte, hiszen ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán. mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban, mint 9 óráig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőítette az Istent, mondván, bizony ez az ember igaz volt. Keressük meg a 229-es számú éneket, és énekeljük el mind a 4 versét.
A 32. Zsoltárt olvasom. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyárhevében. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok elő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, vígy körül engem a szabadulás örömével. Bölcséteszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok, ti igazak. Örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Kedves gyülekezet, a kenyér szereztetés ígéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát hálát adott a kenyérért, cselekedjünk mi is, így kövessük a példáját, akik tehetjük, kérem, hogy hajtsunk térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk és megújíthattuk a szövetséget te veled. Hálás szívvel köszönjük a kenyeret is, amelyet magunkhoz vehetünk, és köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy te mit tettél értünk, és hogy a te fiad mit tett értünk. Urunk, végtelenül hálásak vagyunk neked. Végtelenül hálásak vagyunk a te szeretetedért. Végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy olyan mértékű ez a szeretet, hogy nincsenek igazán szavaink, hogy ezt kifejezhessük. Kérünk, költöztesd be ezt a szeretetet a mi szívünkbe, és kérünk segíts, hogy most, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, valóban egyesüljünk veled, aki te szeretnél ott lenni minden egyes másodpercében, órájában az életünknek. Hálásak vagyunk ezért, Istenünk, és hálásak vagyunk azért, hogy visszaemlékezhetünk a Te hatalmas áldozatodra. Köszönjük, hogy engedelmes volt a Te fiad is. Köszönjük, hogy végigjárta azt az utat, ami a mi megváltásunkhoz vezet. Hálás szívvel mondunk köszönetet ezért, de segíts Istenünk, hogy a hála érzése, a hála gondolata, ez ne csak most legyen jelen a mi gondolkodásunkban, hanem ezt követően is. Kérünk, hogy maradj velünk, és kérünk, hogy legyél velünk minden egyes élethelyzetben. Jézus Krisztus megváltónk nevében kérjük ezt. Amen. Krisztus miután hálát adott, megtörte a kenyeret, ezt tesszük mi is.
A pohárhoz tartozó ígéket Máté evangéliumából fogom olvasni. Kérem, hogy a gyülekezet ezt is felállva olvassa meg. És vevén Jézus a poharat, és hálákat adván adta azoknak ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Úgy olvastuk az ígében, hogy mielőtt Jézus a tanítványoknak nyújtotta volna a poharat, hálát adott. Tegyük ismét ezt, és aki teheti, kérem, hogy hajtson térdet. Mennyi édesatyánk, hálásan köszönjük az ígének a szavait. Hálásan köszönjük ennek a régmúlt eseménynek, régmúlt történetnek a felidézését, amely ma is a szívünkig ér, ma is érinti a mi szívünket. Hálásan köszönjük az ígének minden szavát, Jézusnak minden mozdulatát, amely azt fejezte ki, hogy ő mennyire szereti a tanítványokat, és hogy mennyire szeret bennünket is. Kérünk, áld meg számunkra ezt a mostani úrvacsorai alkalmat, áld meg számunkra a poharat, a szőlőlét, hiszen ezzel is te azt szeretted volna kifejezni, hogy mennyire ragaszkodsz hozzánk, és mennyire nem akarod, hogy elvesszünk, eltávolodjunk tőled. De kérünk arra, hogy újíts most meg a mi életünket. Segíts, hogy ne menjünk el úgy erről a helyről a mai napon, ahogy érkeztünk. Ugyanúgy, mint a tanítványok szívét érintette, és nem tudtak úgy elmenni erről az alkalomról, mint ahogy odajöttek, és megújulhatott az ő életük. Kérjük azt, hogy a mi életünket is újíts meg. Segíts, hogy láttassék rajtunk a mi ragaszkodásunk hozzád, hogy érinti a mi szívünket, érinti a mi bensőket, hogy mi jobban szeretünk téged mindennél. Ilyen értelemben áld meg számunkra ezt a mostani alkalmat, áld meg számunkra a poharat. Vonj közel magadhoz és erősíts bennünket. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Az Úr Jézus a következő szavakkal nyújtotta a tanítványai felé a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mert sokakért kiadtaték bűnöknek bocsánatára. Kérem azon testvéreimet állva maradni, akik részesülnek az úrvacsorában.
Kedves gyülekezet, az igében úgy olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát követően dicséreteket énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Énekeljük dicséretként a 17-es számú énekünket, a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét. Tehát a 17-es ének első, harmadik és ötödik versét.
Mi áldunk nagy Úr, a
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.